Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Digitális Mesterkurzus mai előadásán. A mai előadóink Király Péter és Kíséri András. Péter Göttingenben, Max Planck Kutatóintézetben dolgozik, mint szoftverfejlesztő és kutató, az eResearch Alliance csoportban a kutatási adatok repozitóriumának a felelőse, a szoftverfejlesztéstől a felhasználó képzéséig. Kutatóként a közgyűjteményi adatok minőségének mérésével foglalkozik, ami egyúttal doktori témája is volt, ez 2019-ben Göttingenben védte meg. Ebben a kutatásban együttműködik számos közgyűjteménnyel, például az Európeánával, a Német Digitális Könyvtárral, a British Library-vel, a Belga Királyi Könyvtárral, vagy a Szegedi Egyetem Könyvtárával. Részt vesz számos nyílt forráskódú rendszer fejlesztésében, az említett repozitórium kapcsán a Harvard Kvantitatív Társadalomtudományi Intézettel vezette fejlesztőcsoport tagjaként. Szakmai társaságokban, mint például a Daria és a Liber munkacsoportok, vagy a MEC Egyesület. Ezen túlmenően a Code for Leap Journal szerkesztője. Korábban különféle intézményekben a közgyűjteményi digitalizálással foglalkozott. András New Yorkban a City University of New York angol tanszékén tanít. Kutatási területe a koraújkori angol irodalom, az irodalomkutatás tudománytörténete, valamint a magyar irodalom, mint világirodalom. 2016-ban jelent meg egy monográfiája a Shakespeare korabeli angol dráma és a politikai tudásformák, illetve a koraújkori nyilvánosság kapcsolatairól az Oxford University Pressnél. Szintén 2016-ban szerkesztett egy tanulmánykötetet a magyar irodalom és más irodalmak kapcsolatairól, Words of Hungarian Writing címmel. Mai előadásuknak a címe Magyar irodalom idegen nyelven Demeter Tibor Bibliográfia Hungarikájának adatközpontú elemzése. Csinált is adom a szót.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött. Nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, és ez egy nagy megtiszteltetés nekünk, hogy nektek elmondhatjuk, hogy mivel foglalkozunk, és nagyon várjuk a tanácsaitokat és a véleményeiteket. Ez egy teljesen work in progress dolog. Úgyhogy köszönjük szépen.
Az elkövetkező kb. 40 percben Demeter Tibor és Demeter Tiborné 1947 és 1978 között készített Bibliografia Hungarica című adatgyűjtésének adatgyűjtését elemző folyamatban lévő kutatásról fogunk beszélni. A Bibliografia Hungarica a magyar irodalom idegen nyelvű megjelenésének bibliográfiája. Az adatgyűjtés teljességre törekedett, az a szép irodalmi művek folytásának az összes, bármilyen nyelvű, sokszorosított megjelenését igyekezett rögzíteni. Az összesen közel 73 ezer tételes bibliográfia az 1800-tól 1978-ig terjedő időtávon volt fedve. Hogyan jött létre ez a hatalmas állomány? Az 1912-ben született Demeter Tibor jogi és építészi diplomával rendelkezett, tervezőirodában dolgozott, tehát nem könyvtáros vagy irodalomtörténész volt. Felesége, akinek a nevét sajnos nem tudjuk, és egyéb adatait sem, gimnázium orosz tanár volt. Ők ketten évtizedeken keresztül gyűjtötték a magyar írók idegen nyelveken megjelent műveinek adatait. Az 1800-tól 1945-ig terjedő alapgyűjtés mindegy 36.000-38.000 tételt tartalmazott. A tovább bővített összeállítás sokszorosítva jelent meg Bibliografia Hungarica magyar szépirodalom idegen nyelven címmel 11 kötetben 57 és 58 között 200 példányban. Demeter Tibor 78-ban bekövetkezett haláláig az alapbibliográfiát rendszeresen kiegészítették. A pótlások gépiratos példányai az OSK-ban találhatók. Demeter egy napilapi interjú szerint ezekből az akadémiának, a Szabó Ervinnek és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak is adott példányt. A 73 ezer tételnél lezárult mű összterjedelme kb. 13 ezer gépiratos oldal. A bibliográfiát az A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület megbízásából 2004-ben digitalizált az Elkanomatikázis Kft. Az OSK által fenntartott adatbázist a demeter.osk.hu címen majdnapig is el lehet érni. Különböző szempontot lehet benne keresni. Mostani projektünk ezt a 2004-es digitalizációt használja kiindulópontul. Míg azonban az OSK webes felület az adatbázist egyes művek, tételek, nyelvek szerint lekérdezhető bibliográfiai segédeszközként hasznosítja, mi most az adatállományt primérkutatási tárgynak tekintjük. a Bibliografia Hungarica a magyar irodalom, mint világirodalom leírása. A világirodalom alatt a szövegek egy sajátos létmódját tekintjük, nevezetesen azt, amikor egy szöveg eredeti keletkezési kontextusán kívül kerül forgalomba. A Demeterék bibliográfiai perspektívájából ez az idegen nyelven való megjelenés jelenti. A célunk az, hogy megnézzük, hogy Demeterék bibliográfiája alapján hogyan néz ki a magyar irodalom, mint világirodalom. Azt vizsgáljuk, mit mondanak el a magyar irodalom, mint világirodalom korpuszának súlypontjairól, időbeni változásairól, nyelvi és térbeli alakulásáról. Egyszerűbben, mikor, hol, mi és milyen nyelveken jelent meg fordításban, és az ezekre a kérdésekre kapott válaszok milyen mintázatokat adnak ki. Említenünk kell még a projektünk néhány korlátját. Munkánk a Demeter bibliográfiával dolgozik, azt nem volt módunk más adatgyűjtésekkel összevetni. Nem tudjuk megbecsülni, hogy az ideális 100%-os reprezentációhoz képest milyen torzítással kell számolnunk, hol, mi, milyen arányban maradt ki. Vagy néhány egy-két dián mutatni fogunk erre példákat, amikor gyanúsított hiányos az adatgyűjtés. Nem volt célunk a bibliográfia kiegészítése, vagy pláne lapra készítétele sem. Az adatbázis 1978-as lezárulása szélsebesen távolodik az időben, a folytatást érdemes, sőt, fontos lenne valakinek felvállalnia. Ehhez az adatbázisnak, az adatgyűjtésnek és karbantartásnak otthonra kéne találnia. Ez nem a mi dolgunk, bár a meglevő anyag alaposnak mondható ismeretében készséggel segítenénk az indulásban, ha ezt valaki fel szeretné vállalni. Mi most csak a meglévő adatok vizsgálatára vállalkozunk. Ezzel sem jutottunk el odáig, ameddig idén tavasszal elképzeltük, hogy mostanra elfogunk.
Lássuk tehát, hogy mit lehet megtudni ebből az adathalmazból. Első példánk Szabolcska Mihály költészetét veszi kiindulásul. Szabolcska fordításban megjelent műveinek száma alapján 52 mű 68 fordításban egy meglehetősen átlagos magyar szerző. A fordítások nyelvek szerinti megoszlását tekintve is elmondhatjuk, hogy Szabolcska nem csak mennyiségileg, de világirodalmi létmódját tekintve is a magyar irodalom tipikus képviselőjének látszik. Szabolcska versei németül, olaszul, franciául, oroszul, románul és eszperantóul jelentek meg különböző gyűjteményekben. A nyelvek mennyiségi megoszlása nagyjából megfelel annak, amit a magyar szövegek gyűjteményekben vagy periodikumokban megjelent fordításainak esetében általában tapasztalunk. Ezt látjátok a képernyőtökön. A legtöbb fordítás nyelve tehát Szabolcskánál is német, ezek teszik ki az összesnek durván a felét. Németből majdnem négyszer annyi van, mint a három másik leggyakoribb nyelvből, tehát olaszból, angolból vagy franciából. Ez így van Szabolcskánál is és általában is. Milyen értelemben Szabolcska világirodalmi szempontból egy tipikus magyar szerző? Világirodalmi jelenléte nagyjából a Petőfi fordításokból ismert magyar alapparadigmát követi. Ezt összevetve Ady Endre költeményeinek 1940 előtti megjelenéseivel egészen szembeötlő különbséget tapasztalunk. A német nyelv Ady esetében a második helyre szorul vissza a román mögött, és a francia is majdnem utoléri a németet. Ez a román és francia fordításmennyiség Adyt a magyar irodalom világirodalmi szempontból egészen sajátos alakjának mutatja. Az Ady fordítások között nem csak 1940 előtt, de a bibliográfia 78-as lezárulásáig a román a leggyakoribb nyelv. A román túlsúlya az egyébként is nagyszámú Ady fordítás között logikus módon a magyar irodalom román formáját tükrözi. Erről itt nincs dia, de az 1978-ig románra lefordított magyar irodalmi alkotások sorában Ady szövegei állnak az első helyen, őt mindössze fele annyi tétellel követi csak Petőfi, pedig összesítésben Petőfi a Demeterék bibliográfiája összes tételeinek harmadát adja, őt Ady a bibliográfia összes tételek között csak harmadannyi tétellel követi a második helyen. A román nyelven megjelenő magyar irodalomnak tehát egyedi módon nem Petőfi, hanem Ady a meghatározó alakja. Ez a világirodalmi profil részben nyilván Ady román kapcsolatrendszerének következménye. Ez a példa mutatja, hogy a bibliográfiai kutatás milyen termékenyen tudnak kapcsolódni egy nemzetközi kapcsolatokat feltérképező hálózatkutatási projekttel is. De egy ilyen időben tartós, ráadásul rezsimektől független tendenciát nem biztos, hogy a szerző személyes eredeti kapcsolati hálója meg tud magyarázni. Ezért szükség lehet azt merészebben interpretatív magyarázatokkal is kiegészíteni, például azzal, hogy Ady költészete a modernitásnak a félperiférián való megjelenésnek a nyomorúságos agrártársadalmak közepén hirtelen kinövő keleti párizsoknak a tapasztalatával miként rezonálhatott a régió értelmiségének a körében. A magyar-román párhuzamok, kapcsolatok, szerkezeti analógiák kutatása nem kompetenciánk. Csak rámutatni szeretnénk arra, hogy az adatbázis vizsgálata milyen kutatási irányokra hívhatja fel a figyelmet. Az a digitális bölcsészet egyik fontos sajátossága, hogy az adatok vizsgálata és a kultúratudományi kérdések egymással dialógusban tudnak igazán érdekes elemzésekhez vezetni. A fennmaradó időben el fogjuk mondani, hogy a mi kutatásunkban milyen kutatási modelleket követtünk, milyen sajátos, sőt egyedi vonásai vannak a Demeter bibliográfiának, amelyek ezt a projektet nemzetközileg is érdekessé tehetik, hogy milyen problémákkal kellett szembenéznünk az adatok tisztítása és rendezése során, és megmutatunk néhány további részeredményt is. Kezdjük a kutatási előzményekkel. A Demeter bibliográfiához tartalmukban hasonló adatbázisokra, illetve ezekre épülő kutatásokra egy sor példát találunk az utóbbi két évtizedből. A legfontosabb adatbázis az 1930-as években a Népszövetség égisze alatt elindult, a háború után az UNESCO által folytatott Index Translationum nevű bibliográfia, amely a világ fordítási irodalmát gyűjti, és amelynek az 1978 utáni köteteit digitalizálták és szabadon hozzáférhetővé tették. Az Indexből származó adatokat számos tanulmány felhasználta. Mi is szerettük volna összevetni vele a Demeter bibliográfia állományát, de ez sajnos nem sikerült, mert a weboldal már legalább kutatásunk kezdete, azaz 2021 eleje óta karbantartás alatt áll. A fordítások bibliográfiai kutatásában mi különösen a Párizsban és Rotterdamban dolgozó tudományszociológus Johann Heilbronn tanulmányait találtuk módfelett inspirálónak. Kiemeljük egy 1999-es tanulmányát, amely fogalmilag az egyik alapja az azóta részben az ő közreműködésével is készült elemzéseknek. Heilbronn a világrendszer elmélet keretét ajánlja a fordításkutatás számára. Az egyes nyelveket és fordítási univerzumokat nem csak méreteik, de nemzetközi kommunikációban betöltött szerepük szerint is megkülönböztetve, rendszerben látva őket. Például olyan kérdéseket vizsgál az UNESCO indexből származtatott anyagon, hogy mikor válik az angol, ahogy ő nevezi, szupercentrális helyzete kitapinthatóvá a hollandból és hollandra készült fordítások között. Azaz mikor válik az angol az egész rendszer olyan domináns centrumává, amely a más nyelveken való megjelenést is alapvetően befolyásolja. Heilbronn és munkatársai azt vizsgálják, hogy hogyan érvényesülnek a holland szerzők az angol által dominált térben, és hogyan alakul a holland irodalom egészének más irodalmakhoz viszonyított helyzete ebben a térben. A holland irodalom vizsgálata azért is lehet modellértékű, akár globális méretű folyamatok vizsgálatánál is, mert az adatállományt puszta mérete, illetve a kiadások földrajzi koncentrációja viszonylag jól behatárolhatóvá és feltárhatóvá teszik. És ebben a holland és a magyar irodalom párhuzamossága fontos a számunkra. Miközben az angol szupercentrális helyzetbe emelkedése mindenképpen második világháború utáni jelenség, a magyar irodalomnak a keleti blokk kulturális intézményrendszerébe való beágyazottsága a magyar irodalom fordításainak a forgalmát is elősen befolyásolta. A Demeter bibliográfia még jelen, 1978-al lezáruló állapotában is tanulságos a politikai viszonyok és irodalmi kapcsolatok összefüggésének a tekintetében. És különösen azt illetőleg, hogy hogy nézett ki egy irodalom részvétele egyszerre két nagy szisztémában, amelyek talán a világirodalom, mint világrendszer két egymással kommunikáló, de világosan elkülönülő alrendszereként foghatóak fel. Erre szeretnék mutatni egy példát. Az Index Translationum időbeni korlátja csak a 20. század végének, 21. század elejének kutatására ad lehetőséget, és a ráépülő tanulmányok mind a mai anglocentrikus világirodalom kereteit vizsgálják. A Demeter bibliográfia kezdőpontja 1800. Ez azt jelenti, hogy nekünk olyan adatállományunk van, ami egy történeti nagyságrenddel nagyobb, több, hosszabb korszakot is átível, és a történetileg alakuló világirodalmi rendszer más pillanatait is segít megragadni. A magyar anyagon például, és most ezt látjátok a képen, tanulmányozhatóak a szovjet szféra működési sajátosságai, például, hogy hogyan fut szét a keleti blokkon belül egy sztálindíjas kisregény, amely a csodával határos módon egy év alatt hat, az 50-es évek során összesen 13 nyelvre lett lefordítva. Ez Nagy Sándor Megbékélés című kisregénye, amit mi csak ilyen distant reading formájában ismerünk, nem tudjuk, hogy miről szól. De látható a Demeter bibliográfia adataiból az is, hogy hogy nézett ki a magyar irodalom minimum két párhuzamos világirodalmisága. Példa lehet itt három az 1890-es évek első felében született magyar regényíró. Az 1891-es születésű Zilahi Lajosnak 140 körüli önálló kötete jelent meg idegen nyelveken Európa szerte. A 20-as évektől a 60-as évekig összesen 19 nyelven, évente átlag 3-5 kötete jelenik meg. Az 1895-ben született Illés Béla 110 körüli önálló kötetben jelent meg, összesen 23 nyelven. De a kötetek és nyelvek puszta sokasága itt eltakarja azt a tényt, hogy Illés Béla leginkább a keleti blokkban jelenik meg. A 16 fordításban megjelent Kárpáti rapszódiát angolul és franciául csak Budapesten adták ki, tehát ez egy magyar kulturpolitikai projekt volt. Németül pedig Illés Béla a háború után csak Kelet-Németországban, illetve az osztrák kommunista párt kiadójánál a bécsi Globus Verlagnál jelenik meg. Szemben Illés Bélával Zilahinak Németországtól keletre viszonylag kevés könyve jelenik meg, oroszul semmi, 1949 után pedig a Varsói Szerződés területén egyetlen könyve sem jön ki. 49-ben van egy érdekes pillanat, amikor kijön egy csomó könyve Bulgáriában. Zilahi és Illés szinte komplementer mintázataihoz képest az 1894-es születésű Déri Tibor érdekes esetnek mondható. Dérinek 76 saját kötete van a bibliográfiában. 56 előtt alig jelenik, meg 56 után valamilyen nyelven évente. Bár Dérit kiadják a Lajta és az Odara mindkét oldalán, egyetlen regényét sem terítik szisztematikusan a Varsói Szerződés tagállamai könyvkiadóinak körében. Illéssel ellentétben egyetlen kötete sem jelenik meg idegen nyelven Budapesten. A Nikit 13 nyelven adják ki, de a Varsói Szerződés államai közül csak Romániában, Lengyelországban és Csehországban. A GAU Rixbent 8 nyelven adják ki, de a Varsói Szerződés államai közül csak Lengyelországban és Csehországban jelenik meg. És míg Illésnek egyáltalán nem jelenik meg könyve Jugoszláviában, Dérinek ezzel szemben Zágrábban, Újvidéken és Belgrádban is. Tehát a három szerző három különbözőképpen igazodik a ketté szakadt Európa, vagy többfelé szakadt Európa valóságához, mert Jugoszlávia ugye egy érdekes eset. Itt megmutatunk még három diát ugyanerről a három szerzőről. Ezeket az a sejtésük motiválta, miszerint egyes világnyelvek már az angol szupercentrális helyzete előtt is egyfajta kapunyelvként működtek. Durván, arról van szó, hogy jobb eséllyel jelent meg egy mű mondjuk dánul, ha előtte már megjelent németül. Tudjuk, hogy ma az angol és a német így működnek a magyarhoz hasonló periferiális nyelvek irodalmaival szemben. Kérdés, hogy ez így volt-e korábban is, és ha igen, mennyire? Ezt úgy lehet vizsgálni, hogy megnézzük, milyen sorrendben készülnek fordítások egyes művekből. Nagy tömegű adatot kell ehhez megtisztítanunk, és statisztikailag megvizsgálnunk. Itt most csak azt mutatjuk meg, hogy egyáltalán milyen adataink vannak erről. Alul a művek címei olvashatóak, balról jobbra az első fordítás megjelenése időrendjében. A függőleges oszlopon pedig az első fordítástól eltelt idő szerint, tehát az a grafikonnak a függőleges oszlopa. És a nulla vonal az pedig az első idegen nyelvű megjelenés. Dérinél az első fordítások francia, angol és német megjelenése. Zilahinál a háború előtt olasz, a háború után spanyol nyelvű első megjelenések dominálnak. És hát Illésnél persze orosz dominanciát látunk, bár érdekes módon az adatainkból úgy tűnik, hogy a második világháborúról szóló utolsó könyveit nem az orosz megjelenés hajtotta. Egyelőre ebből az egészből csak annyit látunk, hogy az egyes művek első fordításai nagyjából a szerzők fordításainak leggyakoribb nyelvein jelennek meg. Hogy ez a véletlenszerűen várhatónál nagyobb arányt jelent-e, ezt ilyen kevés adatból nem tudjuk megállapítani, tehát itt csak a kérdést vetjük fel ezzel kapcsolatban. Néhány szót a Demeter bibliográfia sajátosságáról és jelentőségéről. A három regényíró összehasonlításakor ugyan már is több évtizeddel messzebbre nyúltunk vissza az időben, mint ahogy azt az UNESCO Index Translationuma alapján tehetnénk, de itt csak olyan egységeket vizsgáltunk, mint amilyeneket az index is tartalmaz, nevezetesen önálló könyveket. Az index fordításban megjelent könyvek bibliográfiája egy könyvlista. A Demeter bibliográfia ehhez képest egészen más jellegű. a tartalom sajátosságait és az ebből fakadó nehézségeket jól szemléltetjük, ha vetünk egy pillantást egy korábbi projektre. Maróti Szilvia és Minkó Mihály adatvizualizációs elemzést készített a Demeter bibliográfiáról, ami a mi kutatásunk előzményének tekinthető. A remek poszteren látható vektorok az adatbázisban szereplő szerzők fordításainak a számát mutatják, nyelvek szerint megkülönböztetve. Ezek a vektorok azonnal felhívják a figyelmet az adatbázis feldolgozásának egyik legfontosabb kihívására is. Nevezetesen, hogy a Demeter adatbázis tételei között nem csak, sőt nem is elsősorban könyveket találunk, hanem sokkal nagyobb számban olyan tételeket, amelyek egyes verseket, novellákat, stb. Írnak le. A probléma az, hogy a Demeterből digitalizált adathalmazban a többféle rekord eddig nem volt elkülönítve egymástól. Az itt látható dián a poszter egy kis részlete látszik. József Attila hatalmas csillaga árnyékában alig tűnnek csak fel, de ha tűnnek ezek csak fel, de ha összevetjük Józsika Miklós és Kölcsey Ferenc csillagait, Kölcsey nem csak több ágú, azaz több nyelvre fordították le, mint a csak németül megjelent Józsikát, de a német művek mennyiséget jelölő lilás színű balra felfele mutató vektora is jóval hosszabb. Csak hogy a Józsika nevével asszociált 33 német fordítás közül 21 esetben kötetről, sőt több kötetes regényről van szó. Míg Kölcsey 59 német fordítása mind rövid, befoglalt tétel, általában költemény. Most a számok szerint 21 és 59, azaz körülbelül 1 a 3-hoz a megjelenéseik aránya. De azért Kölcsey jelenléte a német nyelvi világirodalomban ez alapján alig ha mondható a Józsikáé háromszorosának. Demeterék bibliográfiája teljesen egyedi mélységű gyűjtés. Más hasonló bibliográfiák általában csak köteteket írnak le. És az antológiák esetében csak szerzőneveket adnak meg, címeket nem. Demeterék ezzel szemben leírják a fordítás kötetek tartalmát, ráadásul mindenütt megpróbálják azonosítani a magyar eredetik címeit is. Tehát versről versre, minden egyes versnél, minden egyes novellánál megvan adva, hogy ennek mi az eredeti magyar címe. És minden tetejében nem csak könyveket, de folyóiratbeli, sőt napilapbeli megjelenéseket is feldolgoznak. A számos magyar fordítás bibliográfia közül az egyetlen, amely Demeterék előképéül szolgálhatott, Gulyás Pál, Magyar Irodalom idegen nyelven a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában című 1915-ben megjelent bibliográfiája. Mivel benyomásunk szerint Demeterék Gulyás bibliográfiáját szisztematikusan beledolgozták a magukéba, azt gyanítjuk, hogy vállalkozásuk a Gulyás bibliográfia folytatásának indult. Demeterék abban is Gulyás 1915-ös munkáját követik, hogy szemben a Színyei, illetve a maga Gulyás által összeállított biobibliográfiai kézikönyvekkel gyűjtésükben egy szűkebb, modern irodalom fogalommal dolgoznak. Szép irodalmat gyűjtenek, nem a magyar írásos kultúra termékeinek fordításai. Ennek a megközelítésnek a végeredménye a 73 ezer rekord. Demeterék a 20. század közepi Magyarországon általánosnak mondható költészetcentrikus irodalom felfogása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egy roppant munkaigényes, analitikus megközelítés mellett döntsenek, egészen odáig elmenve, hogy a négyökrös szekér idegen nyelvű megjelenései közé felvették a Puszták népe elején a négyökrös szekérből idézett részletet is, mint befoglalt egységet, amelyet az I.S. könyvének a fordításai tartalmaznak. Tehát a négyökrös szekér listájában ott van egy csomó tétel, ami a Puszták népére utal. Most lehet ezen mosolyogni, de az a gyanúm, hogy érdemes ezt a pillanatot nagyon komolyan venni, mikor az irodalom világirodalmi forgalmazódásáról gondolkodunk.
Néhány szót arról, hogy hogyan építettünk a digitalizált bibliográfiából adatbázist. A bibliográfia sajátosságai, az analitikus megközelítés, illetve a fordítások magyar eredetiének a megadása rengeteg hiba forrása is. Ugyanakkor ezek azok a jellegzetességek, melyek levetővé teszik, hogy a digitális bölcsészeti kutatás túlmenjen a szerzőkártást a darabszám méricskélésén. Amelyhez a bibliográfiát egy működő adatbázissá kell tennünk, ami a komoly gyakorlati feladat mellett az adattisztítás láthatóan végtelen ideig fog tartani, messze nem vagyunk még készve. Tehát emellett elméleti kihívást is jelent. Itt kell beszélnünk a már említett fordítás szociológiai irodalom mellett munkánk másik fontos előzményéről. És ez pedig a bibliográfia mint kutatási adat. Az utóbbi években a fordítás kutatás mellett a digitális bölcsészet és a közgyűjteményi szféra is kezdi felfedezni a bibliográfia mint kutatási adat jelentőségét. A Demeter bibliográfia szerkezete, hát a okozott nehézségek megoldásában ezek a fejlemények elengedhetetlen támaszt jelentenek. 2019-ben a Dárián, a Digitális Bölcsészet Európai Elnyőszervezetén belül megalakult a bibliográfiai adatok munkacsoportja, mely a témával foglalkozó főként észak- és közép-európai kutatók fórumához szolgál. Külön ki kell emelni a Helsinki Egyetem számítógépes történeti csoportjának más munkákra, így a miénkre is ösztönzően ható publikációit. Magyar részéről elsősorban Péter Robert, a Szeged Egyetem professzora, Avombat szoftverét emelnénk ki, ami hatékony elemzési lehetőséget nyújt a digitális szövegkorpusz és a hozzá kapcsolt metaadatrekordok ötletes együttes kezelése révén. A közvéleményi szférában folyó munkák közül pedig Thomas Padilla által kezdeményezett és már a komoly mozgalommá lépett gyűjtemény mint adat paradigmát emelnénk ki, ami azt szorgalmazza, hogy a közgyűjtemények tekintsenek úgy a saját katalógusokra és adatbázisokra, mint tudományos szempontból kiaknázható adatforrásra. Ez a Collections as Data mozgalom, ez amerikai. Itt megemlíteném szintén a Darien belül, vagy a Darien munkatársai által készített Heritage Data Reuse Chartert, ami egy hasonló európai mozgalmat kezdeményez. És a harmadik forrás az a könyvtári referencmodellek. Ennek a filológiai vonatkozásáról Kádos János tartott egy érdekes előadást ebben az évben, akit érdekel, majd a linket nézze meg. Tehát az adatszerkezetünk. A felső rekord, ez a puszták népe, amit András is emlegetett, az alsó pedig a négy ökrös szekél lengyel fordítását ábrázolja az eredeti adatbázisból. Tehát így nézett ki, vagy így néz ki most is a MEC. A bibliográfiában, a nyomtatott bibliográfiában ez nagyjából minden adat egy külön sor volt. Tehát viszonylag könnyű volt konvertálni erre a formára. A két rekordot két dolog kapcsolja össze. A megjelenési adatok egyezése, tehát Varsóban ezeket az 54-ben jelentnek. Illetve a második megjelenés rovatában az idézőjelbe tett szöveg, ami megegyezik az első rekord lengyel címével. Tehát ez a Lutpusztyi, ami zöldel ki van emelve. Ez volt az alapadatunk, és utána adattisztogatást végeztünk. Egységesítettük mindenek előtt a szerzői neveket és a nyelvet. A megjelenési adatok közül kiemeltük és normalizáltuk a megjelenési helyet és az időt. Továbbá az említett implicit kapcsolatot, tehát az idegen cím és a megjegyzés megjelenés rovatban idézőjelbe tett részt, implicitté tettük, és ebből egy új adatmezőt hoztunk létre. A befoglaló dokumentum azonosítójába tettük a részdokumentum tételébe. A befoglaló dokumentumot, amit mi második típusú manifestációnak neveztünk, egy kóddal láttuk el, ami a státuszát mutatja. Azokat a részdokumentumokat is kóddal láttuk el, melyeket nem találtuk meg, nem található befoglaló kötete, például a napilapok, illetve melyek önálló kötetek nem tartalmaznak részdokumentumokat. Továbbá kóddal láttuk el a fennmaradókat, melyek pusztán a bibliográfiai adatok alapján nem eldönthető, hogy hova is tartoznak. Tehát van jócskán ilyen rekord, amiről nehéz eldönteni, hogy ez önálló kötet, vagy egy részdokumentum, vagy mi. Természetesen a bibliográfia az implicit kapcsolatok kezelése tekintetében messze nem tökéletes. Eddigi kutatási időnk túlnyomó része hasonlóképpen tetszőleges egyéb adattudományi kutatókhoz az adattisztítással telt. És a harmadik lépés, aminek hát az elején járunk, sok mindent lehetne itt, az adatgazdagítás. Két dolgot végeztünk, a szerzők neveit a Wikidata SparkQL interfészén keresztül próbáltuk feloldani, és onnan további információkat, például a születési és halálozási adatok kinyerni. A kiadási helyek azonosítására a GeoNames interfészét használtuk, innen a mai országneveket, valamint földrajzi koordinátákat nyertünk ki. A könyvtárosok számára ismerős az IFLA által 1998-ban publikált FABR adatmodell, és ennek továbbfejlesztése az IFLA könyvtári referencmodellje. A hagyományos könyvtári rekordok, akár csak az UNESCO adatbázis, tárgyakban és nem művekben gondolkodik. A javasolt modell, amit egyelőre ne keressük a katalógusban, bár maga a modell az több mint 20 éves, de még mindig csak kísérleti fázisban találhatóak azok a szoftverek, amik megvalósítják, rétegekre bontja a könyv fogalmát. Legfelső réteg az absztrakt mű, itt a Didián például a kőszívember fiai, vagy a sárga rózsa. Ennek vannak kifejezési formái, például az egyes szövegváltozatok, adaptációk, fordítások, majd ezek manifestációi, azaz megjelenési formái, például a könyv egyes kiadásai, végül a konkrét példányok. Például a kőszívű ember fiai, a mű, ennek kifejezési formája a magyar szöveg, a cseh fordítás.
De a filmváltozat is. A lengyel folytás
manifestációi pedig az 1959-es és 64-es kiadás. Azonban a műveknek és a manifestációknak is lehet belső hierarchiájuk. Például a kőszívű ember fiaiból nem csak teljes, hanem részfordítások is készültek. Hankis János debreceni professzor és művelődés politikus lefordította a 60 perc című fejezetet egy saját maga által szerkesztett antológia számára. Mi saját magunk számára ezt a kétfajta manifestációt megkülönböztetjük. Az első típusú manifestáció jelenti az alsó szintű manifestációt, más szóval a befoglalt művet, vagy részművet, a 60 perc francia fordításának kiadás, a második pedig az ezt befoglaló antológiát, verseskötetet, kalendáriumot vagy folyóirat számot. Ennek alapján egy gyors statisztika arról, hogy mi is van, mennyi adattal rendelkezünk. Demeter és általában az analitikus bibliográfiák legalább az első és második szintű manifestációt tartalmazzák. Tehát itt megkülönböztettünk, monografikus művől volt van 4000, különböző gyűjteményből van 1500, megkülönböztettünk egyszerzős műveket, többszerzős műveket, és olyan műveket, amiket eddig nem sikerült kategorizálnunk. A gyűjteményekben megjelent művek darabszáma az 61 ezer. Vannak ezen felül periódikákban megjelent művek, és vannak ilyen azonosítatlan rekordok, amiket még nem tudtunk a fenti kategóriákban besorolni. Tehát ennek alapján is látszik, hogy a Demeter bibliográfia éles kontrasztban áll az UNESCO Index Translationum nevű bibliográfiájával, mely szinte minden általuk ismert hasonló irodalmi fordításokat vizsgáló projekt alapjául szolgál. Az Index az intézményi feltételekből kreál ezeknek a kutatási projekteknek a számára irodalomfogalmat, ahol az egység durván egy ISBN számmal rendelkező objektum lesz. Az Index Translationum alapvető torzítását, tehát úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az egyik kötet alapú gyűjtés, az Index nem irodalmi művekben, vagy akár szövegrétegségekben, hanem tárgyakban, egybekötött papírlapkötetekben gondolkodik. Ez nem irodalmi, hanem könyvkereskedelmi megközelítésnek mondhatnánk, vagy akár könyvtáros megközelítésnek is bizonyos szempontból. Ez azt jelenti, hogy az UNESCO Index Translationumjában még elvileg sem szerepelhet Szabolcska Mihály a Grand Caféban című verse, sem Kölcsei himnusza. A Grand Caféról nagyon jó sztorink van, de azt kihagytuk ebből az adásból, mert hosszúra nyúlna, de érdemes megkeresni. A Demeter nem csak kötetekről tartalmaz adatot, a befoglalt művek, antológiákban, folyóiratokban, stb. Megjelent fordítások nagyon fontos információt hordoznak bizonyos irodalmi műfajok esetén. Egy költő külön kötet nélkül is lehet széles körben ismert, legalábbis bizonyos folyóirat alapú irodalmi kultúrákban. Egy regényíró ehhez képest nehezen, bár a folytatásos regény sokáig létezett műfaj, és például a 19. század végi cselapok rendszeresen közöltek teljes Jókai és Mikszáth műveket folytatásokban, de ez viszonylag ritka kivétel. Bár minden részdokumentum, minden befoglaló dokumentum adatai elérhetnek a bibliográfiában, az adatforrás természetéből fakadóan a köztük fennálló kapcsolat ott sincs formalizálva. Jelen kutatás 99%-a eddig abból állt, hogy ezeknek a kapcsolatokat különböző módokon Demeter tipográfiai megoldásai, a nyelv, kiadási adatok egyezésének keresésével, illetve a kvantitatív irodalomkutatással felderítsük, és az adatbázisban explicitté tegyük.
Természetesen még nem mozdulj, menj vissza. Természetesen attól, hogy nem csak könyvszerű egységeket ír le, azaz, hogy benne a kötetek mellett az ezek által tartalmazott szövegek is szerepelnek, a Demeter adatbázis még nem magától értetődően egy irodalmi adatbázis. A kétféle egység közötti distinkció ugyanis nem műfaji, hanem továbbra is bibliográfiai jellegű. Nem szövegeket, hanem megjelenési formákat jellemez, ezért beszélünk manifestációkról. Tehát Illés Béla a Guszev ügy című szövegének a műfaja nem változik meg attól, hogy egy Illés Béla novelláit tartalmazó kötetben került a bibliográfiába, vagy pedig önálló 40 oldalas füzetként jelent meg. Ám ez a két publikáció két teljesen különböző fajta rekordot eredményez a bibliográfiában. A bibliográfia jelen állapotában nincs műfajilag felcímkézve, és erre nem is tudunk, nem is akarunk vállalkozni. De a befoglalt egység önálló kötet, első és második szintű manifestáció közötti különbségtétel is sok mindent megvilágít, amit pusztán kötetekre koncentráló adatgyűjtés nem tesz megismerhetővé. Mint a későbbiekben erre még kitérünk, a Guszev ügy című novella kétféle létmódja, önálló, illetve folyóiratbeli vagy más gyűjteményes megjelenése használatbeli különbségekre utal. És ezek a használatbeli különbségek, illetve előfordulásuk arányai érdekesen jellemezhetnek egy-egy irodalmat. A rekordok rendezése, a befoglaló tételek és befoglalt tételek egymáshoz kapcsolódása, azaz az analitikus bibliográfia egységeinek az elmondottak szerinti rendezése mellett, illetve ennek során meg kell küzdenünk a beszkennelt, digitalizált állománynak nyilvánvaló hibáival is, az elütésektől a téves hely vagy évszám megjelölésig terjedően. És itt akkor itt vannak érdekes esetek, amikbe belefutunk. Egy ilyet említünk, az álmagyar szerzőket, akik semmiképpen sem tartoznak a bibliográfia deklarált gyűjtőkörébe, de mégis bekerültek, mert Demeteréknek nem álltak rendelkezésére azok a kutatási segédletek, mint nekük, és mondjuk adott esetben nem tudták fejből azonnal, hogy kiről van itt szó. Egy listát látok a dián ezekből. Most ezeknél, tehát mondjuk Ödön von Horváth azonosításánál, illetve kiszűrésénél nehezebb ügy például a magyar-orosz kétnyelvű Hidas Antal munkáinak a listája, ahol számunkra teljesen kibogozhatatlan, hogy Hidas mit írt eleve oroszul, és az is némi kutakodást igényel, hogy mi a teendő például Balázs Béla meséskönyveivel, például az igazi égszínkékkel. Amennyiben igaz, hogy a Das richtige Himmelblau német nyelven született mű, akkor kiesik a bibliográfiából, de mi igyekszünk itt konzervatívan eljárni. Távolról sem jutottunk még a végére ennek a rendezésnek, azaz a Demeter bibliográfiába félreértésből bekerült, illetve a bibliográfia deklarált célkötűzésének nem megfelelő tételek kiszűrésének. Na, és most megmutatunk még befejezésül egy sor diát, amiben különböző elemzési ötleteket mutatok. Néma vagy?
Külföldön megjelent könyvek alapján szemléltetjük ezen a dián. Itt látszik, hogy az 1830-as évekig a magyar megjelenés dominál, bár ebből csak kevés volt. Tehát itt nem kifejezetten látszik, hogy a pontok nagyjából jelölik az arányokat, hogy hány könyv jelent meg, de nyilván nem abszolút minden. A reformkorban kezdődik, és igazából 48 hozzá a külföldi kiadások javára történő váltást, tehát ugye itt is Petőfi. Megjegyzendő, hogy ezekben az években pusztán néhány könyvről beszélünk, ami könnyen mozgatja fel és alá a pontokat. A századfordulóig stabilan emelkedik a külföldi arány, vagy visszaesik, és csak az első világháború után kezd újra emelkedni. Az 50-es években csak nem kizárólagos a külföldi megjelenés, míg a 60-as években a Corvinak kiadó járult hozzá ismét a hazai arány növekedéséhez, amikor lefelé megy a díján. És megjegyzendő, hogy valószínű Demeterék úgy dolgoztak, hogy amikor beérkezett a könyv valamelyik általuk használt könyvtárba, akkor tudták leírni és feldolgozni. Ez mindig néhány év késés jelentett. Tehát az adatbázis vége felé valószínű, hogy ebből fakadóan jóval kevesebb tételt dolgoztak fel, nem azért, mert kevesebb műjelent meg, hanem egyszerűen Magyarországra kevesebb jutott el a rendelkezésre. Átlagos légvonalbeli távolsága Budapesttől, bár az átlag kifejezetten nem robosztus statisztika, a kiemelkedő értékek, például egy észak- vagy dél-amerikai vagy távol-keleti megjelenés könnyen el tudják fejteni az átlagértéket. Nagy vonalakban azonban látszik, hogy a kezdetben jelentős volt a magyarországi nemzetiségek nyelvén, illetve a szándékosan exportra termelő kiadás. Volt néhány nevezetes név, Kerbeni Károly, vagy Metzl Hugo, akik Magyarországon dolgoztak, Magyarországon fordítottak, főleg németre, de nem csak németre könyveket. És később egyre távolabbra került az átlagérték. Ugyanakkor néhány csúszós leszámítva az átlagérték alig haladja meg az 1000 kilométert, vagyis a súlypont továbbra is valahol, a súlypontot továbbra is közép-európai fordítások adják. Német, cseh, lengyel, stb. Változásai. Itt a két alapvető dokumentumtípus vagy bibliográfiai tételtípust látjuk. Felül a szerzői kötetek, alul meg a befoglalt részdokumentumok. Három éves átlagot. A fő tendencia a német kezdeti túlsúlya, tehát az a kék, amit itt látunk itt a bal oldalon, az a németet jelenzi, majd fokozatos csökkenése. Ez azonban a 20. században a kötetek és a befoglalt művek esetében másként történik. Figyelemre méltó az egyéb nyelvek változása, ami arra utal, hogy különböző korszakokban nő vagy csökken a domináns nyelvek aránya, vagyis további új nyelvek lépnek be, vagy szorulnak ki a porondról. Például mondjuk a legelején itt a piros, ez főleg latint jelent. Említést érdemel a 30-as évek során az olasz váratlan dominanciája. Ennek a háttérében talán művelődés politikai okok is feltételezhetők, itt kvalitatív kutatásra lenne szükség. Magából a bibliográfiából nem derülnek ezek. Végül a népszerűség változása. Mik a leggyakrabban folytatott szerzők korszakonként? Ezt meg kell jegyeznem, hogy nincsen megállapodott korszakhatárunk. Tulajdonképpen az előző grafikonok alapján a emelkedés és csökkenés tendenciáit használjuk bizonyos grafikonoknál, máshol politikai változásokhoz kötjük a korszakokat, vagy irodalmi szereplők felbukkanásához, halálához. Ezzel még kísérletezünk. Tehát ez most a gyakoriság alapján mitrazott korszakok. Itt is látható, tehát minden korszakban megnéztük, melyik a 8 legnépszerűbb, legtöbbet folytott szerző, mind köteteket tekintve, mind a részműveket tekintve. Itt is látható Jókai és Petőfi hatalmas súlya, valamint az, hogy főként a 19. század elején a kevés fordítás miatt ma már elfedett szerzők is bekerülhetnek ebbe a listába. Kikkel jelöltük azokat a szerzőket, akik mind a kötetekkel, mind a befoglalt művekkel rajta vannak a népszerűségi listán. Ez 1920 után a fordítások számának növekedésével csak Petőfinek és Kosztolányinak sikerült.
Részben ehhez a problémakörhöz kapcsolódóan, illetve az itt látott diákra építve, tehát a antológiákban és egyebütt befoglalt művek versus az önálló kötetes művek megjelenése forgalmának a különbségéről gondolkozva mutatnánk még egy példát itt. Ugye különbségek vannak irodalmi kultúrák között, nem csak ideológiai és ízlés szempontból, de irodalom használat szempontjából is, és a bibliográfiánk alkalmas arra, hogy ilyen megfigyeléseket tegyünk. A szovjet irodalmi kultúrát is vizsgálhatjuk a monografikus, egy művet tartalmazó könyvek és a gyűjteményekben megjelent művek különbsége szerint. Most a itt következő adataink, azok mind az 48-78 közötti periódust ábrázolják. Az orosz és más Szovjetunió nyelven megjelent magyar kötetek aránya a világ össztermeléséhez képest jelentős, a közbeszúrnám, hogy Szovjetunió beli nyelv, ugye sajátos, de hát például moldvai nyelv szerepel a bibliográfiánkban, hiszen ott egy cirilbetűs megjelenéssel van dolgunk, és ez így fordul elő a Demeterben. Tehát az orosz, itt most kötetes megjelenéseket látunk, az orosz és más szovjetunióbeli nyelven megjelent magyar kötetek aránya, mint látható, a világ össztermeléséhez képest jelentős, de az eddig megismert trendek nem változtak meg a szovjet rendszer kiépülésével. Azaz az orosz jelentős nyelv, de a német egyértelműen dominálja a magyar fordítások kiadását. Ezzel szemben a Demeter bibliográfiai adatai arról látszanak tanúskodni, hogy az antológiákban és folyóiratokban stb. Megjelent művek tekintetében az orosz és szovjet nyelvek aránya kiugró. Az összesnek mintegy együttesen a harmadát teszi ki. Na most másképpen ábrázolva még jobban láthatjuk talán a két rekordtípusban a szovjet termelés eltérő jelenlét. Tehát van egy sajátos szovjet modell, amely a többi varsói szerződésbeli ország kultúrájától is eltért, és ez két dolgot jelent. Egyrészt a költészet viszonylagos dominanciáját a szovjet irodalmi kultúrában, másrészt a költészetnek adekvát módon otthont adó antológia és folyóirat kultúra más nyelvi közegekhez mérten nagy jelentőségét. És ennek a kultúrának a fordítások terén természetesen kánon alakító szerepe van. A regény világában a könyvek között a magyar irodalom a 20. században egyre kiegyenlítettebb képet mutat, nincsenek kiugró szingularitások, nincs olyan szerző, aki egymege kitenné a teremtés felét. Kimaradt egy egész diasor arról, hogy Jókai Mór miképpen dominálja elképesztő módon az 1900, tehát Jókai haláláig a magyar irodalom fordításait olyan mértékben dominálja a Jókai kötetes módon, hogy rajta kívül szinte nincs senki statisztikai értelemben. Ez a 20. században már nincs így, 48 után pláne nincs így. Ezzel szemben az antológiák világszerte a nagy költők műveit reciklálják. Így a legtöbb művet jegyző szerző sokkal nagyobb mértékben részesül az összesből, mint a regényirodalom esetében. Tehát a gyűjteményes megjelenések világában egy ilyen parétó eloszlás írja le a szerzők közötti erőviszonyokat, ugye ez a klasszikus, a szerzők 20%-ának van a könyvek 80%-a, szerzők 80%-ának van a művek 20%-a. Ez még egy ennél erősebb viszonyt is jelenthet. Az eleve gyűjtemény dominált szovjet közegben pedig ez hatványozottan van így. Petőfi itt 19. századi arányokban van jelen, az összes magyar tétel fele az övé. És mit értek az alatt, hogy 19. századi arányokban van jelen? Nézzük meg a következő diát. Így néz ki Petőfi jelenléte a 905 előtti fordítás struktúrában. Tehát az állításunk az, hogy a Szovjetunió beli gyűjteményekben megjelent művekben a magyar irodalomnak a 19. századi formája tükröződik, nem csak egyszerűen tartalmában, hanem struktúrájában. Egy Petőfi által dominált költészetközpontú rendszert mutat a magyar irodalom szovjet képe.
Történetünk, ez 56 után történik egy érdekesség. Ez tulajdonképpen az előző diának, amit én mutattam, vagy az egyik előzőnek, amit mutattam, ott arányokat mutattam, ez pedig az abszolút számokat írja le, a hazai és külföldi megjelenéseket. Ez a grafikon alapja az egyik periodizálási megközelítésnek. A magyar ábrára szeretném felhívni, amit az alsó, tehát a felső az a külföldi megjelenések, a magyar pedig az alsó. És két érdekes csúcsot látunk. Az egyik, hát az egy inkább egy ilyen kis pukli, de a saját környezetéhez képest az egy csúcs. De a 40-es évek elején az érdekes, meglepően sok hazai lengyel nyelvű kiadvány született, és ezek részben Cserépfalvi munkásságához köthetők, és aztán később a 60-as évek elején megindul a Korvinának egy nagyon intenzív idegen nyelvű kiadása, és a Korvinának az igazgatója szintén Cserépfalvi. Tehát itt Cserépfalvi az egy kult szereplő lehet, ezt tovább kellene majd vizsgálnunk. És a külföldi esetében pedig itt látjuk, hogy van 45-től 70-ig egy különösen kimagasló csúcs. Hogyha erre ráközelítünk, akkor látjuk, hogy a periódus elején intenzíven növekedett a kiadás, tehát majdnem kétszeresére, több mint kétszeresére bővült a kötetszám. És ezen belül is 56 után, itt 58-59-60-ban jelentek meg igazán a kötetek nagy része, vagy ott egy regionális csúcs. Ha alaposabban megnézzük, hogy mi is történt ekkor, pusztán a számok alapján további kvalitatív kutatás nélkül okokat nem lehet mondani, de látszik, hogy ugyan az egész korszakban elsősorban a Varsói Szerződés beli országok jelentik a súlypontot. Lehet, hogy puszta véletlen, lehet, hogy a forradalommal kapcsolatban van a 58-60-as évek magas számaránya, főleg itt a Moszkva, Prága, Pozsony, Berlin, Bukarestben mind látunk ezekből az évekből magas számokat. Most szúrópróbaszerűen megnéztük az egyetlen párizsi kimagasló évet, 1958-at, és hát igazából nem találtunk nagy érdekességeket. Tehát az látszik, hogy van két szerző, akik atok módon mind a két metszetben benne vannak. Az világosan látszik, hogy a párizsi szerzők József Attilán és Molnár Ferencen kívül egyáltalán nem jelennek meg Moszkvában. Déri Tibor jóval később, tehát 74-ben jelenik meg egyetlen kötete Moszkvában. A moszkvai szerzők viszont két kategóriába sorolhatók. Egyrészt klasszikusok, mint Adi, Jókai, Móri Zsigmond, Petőfi. És vannak olyan szerzők, akikre hát rákeresés nélkül valószínűleg senki sem tudja, hogy kik ők. Barabás Tibor, Tabi László, Urbán Ernő. Valószínű, hogy ők mint kommunista szerzők kaptak itt szerepet. Tehát az ő profiljuk az egy tipikus keleti blokk szerző, mint amit Illés Béla esetében is láttuk, de Illés Bélának legalább volt néhány nyugati megjelenése, ennek a három embernek egyáltalán nem. Hát a szerszó következik, hosszú előadás volt, néhány módszertani megjegyzés, hogy dolgoztunk. Maga a Mekkes adatbázis az egy MySQL adatbázis volt, ezt kiexportáltuk CSV fájlban, amit két módon tisztítottunk, meg dolgoztunk, hát először szinte kizárólag R nyelven, és aztán amikor elért egy bizonyos szintet az adatbázis, akkor behívtuk OpenRefine-ba, és ott mind a ketten tudtunk vele dolgozni. Itt az OpenRefine-ról egy képernyőkép. A vizualizálást, ezeket a képeket az R-rel és Google Chat-tal oldottuk meg, az adatgazdagítást a Wikidata SparkQL lekérdező nyelvével, tehát a SparkQL az nem a Wikidata lekérdező nyelve, de a Wikidata is használja, illetve a Geonames REST API-ját használtuk, és rengeteg kézi adatellenőrzés volt benne, amihez nagyon sok könyvtári katalógust, bibliográfiát használtunk fel. Így is rengeteg olyan adat van, amit mondjuk egy holland kötet, amiről a magyar bibliográfiák tudnak, a holland nemzeti katalógus, egyetemi katalógus, a WordCat meg nem tud. Nagyjából ez volt az előadásunk, van egy csomó tervünk, szeretnénk további adattisztítással tölteni az időnket, életünk végéig. Nagyon sok mindent lehetne még itt tisztogatni. Nagyon sok kérdést az előadásban is felvetettünk, amit nem válaszoltunk meg, csak jeleztük, hogy ez egy kérdés, további kutatást igényel. nagyon sok olyan kérdés van, amit a mi eszközünkkel nem tudunk megoldani, tehát el kell menni könyvtárazni, máshogy nem lehet megválaszolni. Szeretnénk egy angol nyelvű cikket publikálni az eladásból, és itt láthatjátok az elérhetőségeinket, az adatok azok nyilvánosak, elérhetőek, letölthetőek, mind az eredeti Mac-es adat, mind az általunk készített változat, ugyanígy elérhetőek a különböző szkriptek és a diák is. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet, és ha van kérdés, szívesen válaszolunk.